Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt a felnőttekkel együtt gondolkodnék, vagy gondolkodnánk, szeretnék a gyerekeknek egy nagy állatról elmondani egy-két dolgot. Nem tudom, láttatok már nagy állatot? Nagyon nagyot. Mondjuk egy elefántot. Nem láttál még elefántot? Pedig egy hatalmas nagy állat. Nem voltál még állatkertbe? Ott volt elefánt. Képzeld el, hogy ez körülbelül akkora súlyt nyom, mint három autó, ami ott kint van. Ugye jó nagy, ha ezt a három autót egymásra tesszük, és lemérjük, akkora lenne, mint egy elefánt. De képzeld el, hogy az Isten még ennél is nagyobb állatot teremtett. És az az állat, az nem a szárazföldön él, hanem a vízben. Bizony, már hallom a súgást. Igen, az Isten teremtett egy hatalmas állatot, amelyik pedig a bálna. Láttál már bálnát a televízióba? Mondjuk egy természetfilmbe? Vagy képen? Könyvbe láttad? Természetfilmben láttad. Nagyon jó. Akkor láttad, hogy micsoda hatalmas állat. És képzeld el, hogy ha le akarnánk mérni ennek az állatnak a súlyát, akkor a mérleg egyik serpenyőjébe betesszük ezt az állatot, de ahhoz, hogy a mérleg egálba legyen, képzeld el, hogy 35 elefántot kellene betenni a másik mérlegbe. Nagyon sokat. Nem is vagyunk itt 35-en, ugye? Nagyon sok állatot kellene betenni. És az Isten ezt az állatot, azt írja az ige, hogy azért teremtette, hogy játszadozzék a tengerben. Azért teremtette, mert az Isten annyira szerette az embert, hogy sok szépséggel akarta őt megajándékozni. Ugye amikor kimész az erdőben, akkor hallasz nagyon sok madárdalt. Láttál már madarakat repülni? Ugye milyen szépek, némelyik nagyon tarka, némelyik nagyon egyszerű színű, de nagyon sok madár.
Én nekem van egy olyan.
Igen. De az nem madár. Az nem madár. A madár az repül, ugye? A dinoszaurusz pedig négy lábon megy, mint az elefánt. De azért most maradjunk a bálnánál, jó? Egy kicsit még. Képzeld el, hogy ez a bálna, ez 10 000 liter, hát mondjuk neked a számot hiába mondom, rengeteg vér folyik az erejében. Ennek a bálnának a kicsi újszülöttje, az 7 méter hosszú és 2000 kiló. Nagyon nagy. 7 méter hosszú. Azért gondoljunk bele, mennyire nagy ez az állat. És azt írja a Biblia, azt írja az ige, hogy az Isten azért teremtette, hogy az embereknek örömet szerezzen azzal, hogy ez az állat játszadozik a vízben. Láttad már, ahogy úszkál a vízben? A természetfilmben ezt is bemutatták. Azért szerettem volna neked erről az állatról beszélni, mert az Isten ennek az állatnak is megteremtette azokat a dolgokat, amire szüksége van a vízben. Élelmet ad neki. És a piciét is tudja etetni nagyon tápdús tejecskével, és nagyon hamar megnő ez az állat nagyon nagyra. A Jóisten olyan szerető Isten, hogy nem csak az emberre, nem csak a földre van gondja, hanem a teremtett állatokra is. Megadja nekik az eledelt, megadja nekik a napsugarat, megadja nekik a jó időt, megadja nekik azt, mindazt, amire szüksége van. Ugye neked is sok mindenre szükséged van, és arra anyáék gondoskodnak arról. Így van? Adnak neked enni, inni, öltöztetnek, tanítanak, mesélnek neked. Ugye így van? A Jóisten azt szerette volna ezzel az állattal is bemutatni, hogy nem csak az emberre, hanem mindenre, amit teremtett ezen a földön, gondja van az Istennek. Az Isten annyira szeret bennünket. Képzeld el, hogyha kimennél az erdőbe, és ott nem lenne virág, vagy a mezőn, vagy nem lenne madárdal. Ugye milyen üres lenne az erdő? Sok-sok szépséggel, nem csak a szükséges dologgal, sok-sok szépséggel ajándékozott meg bennünket az Isten. Ne felejtsd el, mindenkit szeret. Mindenkit, aki ezen a földön él, téged is. Fontos vagy neki, szeretné, ha nagyra nőnél, szeretnél, ha szófogadó fiú lennél, és szeretné, neked is mondom, hogyha szófogadó nagylány lennél, és szeretné, hogyha mint fiatalokat, mint gyermekeket tudhatná, hogy nem hagyjátok őt el, szeretni fogjátok, amíg éltek. A Jóisten segítsen ahhoz, hogy ne felejtkezzetek el, hogy név szerint ismer benneteket, fontosak vagytok neki, és szeretné, ha örülnétek az életnek, de szeretné azt is, hogyha engedelmeskednétek neki. Kívánom azt, hogy ebben a szülők segítségével fejlődni tudjatok. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én hiszem, hogy mindenkinek van olyan Biblia szöveg a Bibliában, ami nagyon a szívéhez nőtt. Én ma egy ilyen Biblia szöveget szeretnék veletek megosztani, és veletek közösen erről az ígéről gondolkodni. Ez az íge Timóteushoz írt második levél első fejezetében van leírva, és ott a 12. vers. Ugye nem olyan rég, az elmúlt negyed évben foglalkoztunk Pál leveleivel, és ez az íge is Pálnak egy bizonysága, de jó lenne, hogyha mindannyian el tudnánk ide jutni, ahova Pál is eljutott erre a hitbizonyosságra. Az ige így szól, Timóteushoz írt második levél, első fejezet, 12. verse. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy az ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Még egyszer elolvasnám az ígét, amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Szeretném megkérdezni tőletek, amikor ezt az ígét elolvassátok, mit sugároz ez az íge nektek? Mit mond? Mi az, ami elgondolkodtat? Mi az, amit próbál megértetni, próbál veletek közölni ez az íge? Mi az, elolvasás után ugye bennetek megfogalmazódik az ígével kapcsolatban? Tessék?
Hogy tehát volt egy igen biztos reménysége, tehát amit senki nem tud elmenni, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között jel, neki az ott megvan, mert van egy bizonyosság, hogy tudja, hogy kitől kapta.
Köszönöm szépen. Így van. És még kinek van gondolata, mert ugye ez a hitbizonyosság, ez nagyon fontos, de még valamit próbál közölni velünk.
A szenvedésének az értelmét.
Igen, köszönöm szépen. És ahhoz, ugye, akiről azt mondja, hogy tudom, kinek hittem, bizalmat. Mert valahol ez az íge bizalmat is sugal. Afelé, a személy felé, aki ezt a hitbizonyosságot megadta Pálnak. Azt mondja, amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom. Azt mondja, biztos vagyok benne, tudom, hogy kinek hittem. És bizonyos vagyok benne, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Nem tudom, hogy vagytok vele, de ha a mai világban valaki nagyon határozottan állít valamit, mit szoktunk arról az emberről mondani, és ugye az eltántoríthatatlan arról a dologból, amit állít. Mit szoktunk az ilyen emberre mondani, milyen jelzőt? Magabiztos. Akaratos, így van. Aztán ilyen is, hogy fennhíjázó, ugye? Én biztos vagyok az én dolgomban. Nehezen elfogadható, mert az emberek azt mondják, ugye, hogy mármint annak az embernek az állítása, hát igazság itt is van, igazság ott is van. Ki tudja ma, hogy mi az igazság? Honnét tudjuk, hogy mi az igazság a mai világban? A mi számunkra mi az a vezér fonal, vagyis az a kapaszkodó, így van, köszönöm szépen, a Biblia. És a Bibliához ragaszkodva, a Bibliához menekülve az ember ebben a gondolkodó világban, ebben sokszínű, sokféle felfogású világban egy biztos pontot ad az embernek. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy annak ellenére, hogy Pálnak nem volt egyszerű az élete, mert ha ugye az elmúlt negyed évben végigvettük, hogy mennyi minden szenvedésen ment keresztül, mennyi megpróbáltatáson, mennyi bizalmatlanságon, mennyi nehézségen, és mégis azt mondja ez a Pál, hogy tudom, kinek hittem. A nehézségek ellenére, a próbák ellenére ki mondja azt, hogy tudom, kinek hittem. Szeretném, ha megfogalmaznánk, mi is a hit definíciója, amit mond az ígén keresztül. Mi is a hit? Ennek ellenére az ember milyen? Hiszem, ha látom, hiszem, ha megfogom, ha tapasztalom. És itt mit mond ki az ige? A reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ki kell mondani, hogy egy keresztény életében, ha igazán hívők vagyunk, akkor a mi hívő életünk nem alapulhat azon, hogy talán, vagy esetleg. Hanem hitbizonyosságnak kell lenni. Meg vagyok győződve, biztos vagyok benne. És azt is ki kell mondani, hogy a Biblia, az ige segít ehhez, hogy ez a hitbizonyossága meglegyen az embernek. Mikor Pál ezt a levelet, ugye a Timóteushoz írt második levelet, vagyis ezt az ígét, amikor leírta ezt a hitbizonyosságot, ez milyen időszakban volt? Ugye tudjuk jól, hogy ez a második fogsága idején íródott, és azt is tudjuk jól, hogy ebből a fogságból ő már nem szabadult. Ebből a fogságból már a vesztőhelyre vitték őt, ahol az életétől megfosztották. És ez a személy, ugye Pál, innét írja ezt a levelet, és így kezdi. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem. Mi adott Pálnak erőt ahhoz, hogy végig tudja küzdeni ezt a szenvedésekkel teli életet, aminek lezárása, ugye a fogság is a kivégzés volt. Mi tudott neki ilyen sziklaszilárd hitet adni? Nem más, mint az a teljes hitbizonyosság, ugye, amit az ige is tükröz. Istenbe vetett teljes bizonyossága. A vers elejéről szeretnék két szót kiemelni, szenvedés és nem szégyellem. Ugye beszél az ige szenvedésről, és beszél arról, hogy ezt a szenvedést, ezt nem szégyelli. Nem egy egyszerű élethelyzet az, amiről itt az ige beszél. Milyen helyzetben kell az embernek a végidőben megállni? Mit is mond az ige? Az utolsó időkről mit is mond Péter apostol, hogy milyenek lesznek az emberek? Igen, és még milyen emberek támadnak? Csúfolódók támadnak, és miben csúfolódnak ezek az emberek? Azért gondoljatok bele, ugye a hívő ember, vagyis mi, mit hiszünk? Jézus eljövetelét, hiszük a hatnapos teremtés történetét. Tessék?
A Bibliának
minden szavát, így van. És az utolsó időben milyen emberek támadnak? Csúfolódók támadnak, akik mit kérdőjeleznek meg?
Az ő
létezését, a hatnapos teremtést, ugye az ő visszajövetelét, ezt mind megkérdőjelezik. Gondoljatok bele, Pálnak sem volt könnyű abban a helyzetben élni, mert azt mondja, hogy szenvedés volt számára, nagyon sok esetben nagyon sokat szenvedett, de mit mond? Hogy ezeket a szenvedéseket nem szégyelli. És azt mondja az íge, hogy mi is kerülünk ebbe a helyzetbe, az utolsó időben, hogy amikben nekünk hitbizonyosságunk van, gondoljatok bele azért a világhoz mérten, mekkora lesz ez a csoport. Egy nagyon kicsi csoport. És ez a kis csoport azt mondja, hogy Jézus visszajön, és ez a kis csoport azt mondja, hogy a földet 6 nap alatt teremtette az Isten, és az egész földön élő nép pedig mit mond? Kicsúfolja, kineveti az embert. Könnyű lesz megállni? Könnyű lesz kimondani azt, hogy nem szégyellem ezt az állapotot? És a nagy tömeggel szemben én vállalom azt, hogy én hiszek ezekbe. Én ki tudom mondani, olyan hitbizonyosságom van, hogy az egész világgal szemben bármit állítanak is, én merem vállalni ezeket. Én tudom, kinek hittem. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már az életeteknek ezen szakaszán, mert azt is ki kell mondani, hogy nincs messze. Nagyon-nagyon közel van az az idő, hogy lezáródjon a föld történelme. Az Isten szeretné a mi hitünket erősíteni, szeretné a mi hitünket edzeni, szeretne olyan hitbizonyosságra eljuttatni bennünket, hogy senki és semmi ne tudjon bennünket megingatni. Márk evangéliuma 8. fejezetében Jézus a következőket mondja a 38. versben. Ugye itt kitér arra, hogy ha nem merem vállalni, akkor mi is lesz? Azt mondja, mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ugye, ha valakinek nincs sziklaszilárd hite, ha nem jutunk el erre a hitbizonyosságra, hogy tudom, kinek hittem, akkor mi történik? Ugye, hogyha nincs hitem, ha nincs kapaszkodásom, bizonytalanná válik az ember, és nem meri vállalni azt, amit eddig tanult, vagy eddig megértett. És mit mond erre az ige? Mert ha valaki szégyell engem a bűnös világ előtt megvallani, én is ugyanezt fogom tenni, nem tudom vállalni őt az atya előtt, és nem tudom a szent angyalok előtt. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem. Tényleg olyan sokszor gondolkozom azon, hogy mennyi nyomorúság, mennyi bántalmazás, mennyi szenvedés érte Pált. És úgy belegondolok, hogy vajon, ha én lennék a helyébe, tudnám-e ezeket vállalni? Van-e olyan hitem és olyan kapaszkodásom az Istenbe? És ugye ki kell azt is mondani, hogy az utolsó időben ezek még nehezebb helyzetek lesznek, mint Pál idejében volt. Azt mondja, olyan nagy lesz a nehézség, amilyen még a földön nem volt. Szeretnék egy részt Pál életéből kiemelni. Pál apostolra mi volt jellemző? Ami engem megint nagyon nagy csodálattal töltött el, hogy soha nem tette fel az Istennek azt a kérdést, hogy miért. Hadd kérdezzem meg, tettük már fel az Istennek? Tettük már fel az Istennek, hogy Istenem, hát én igyekszem a te utadon járni, igyekszem a te gyermeked lenni, igyekszem azt az életcélt betölteni a te erőd által, amire elhivattál. Akkor miért van ez a sok szenvedés, miért van ez a sok nehézség, miért van az, hogy szinte az egyikből kijöve esik bele az ember a másik nehézségbe? És ott vannak a miértek. És nekem olyan döbbenetes volt Pál életét tanulmányozva, hogy Pálnak soha nem volt miértje az Isten felé. Soha nem kérdezte meg azt, hogy miért történik ez vele. Ő el tudta fogadni az Isten kezéből a helyzeteket, és egy ilyen helyzetet szeretnék veletek közösen végig gondolni. Ugye amikor Pál Filippibe került, egyértelmű volt az utasítás, ugye a macedón férfi mit is mondott neki jel által, és segíts nekünk, így van. Ugye eltiltatott más úttól, és amikor átmentek, akkor mi történt velük? Oda mennek, azonnal börtönbe kerülnek, és kalodába zárják őket. Nem tudom, gondolkoztatok már ezen, hogy isteni utasítás, elindulnak azon az úton, és az ember azt várná, hogy ha az Isten utat nyitott, akkor végig ilyen csodálatos menete lesz az egész útjuknak. És mi történt? Börtönbe zárták, kalodába zárták őket, és hogyan érintene bennünket? Nem lenne ott a kérdőjel, hogy mi ezt az utasítást kaptuk az Isten lelke által, ide érkeztünk és ezt fogad. Vajon tényleg ez volt az Isten útja? Vajon tényleg ezt akarta az Isten? Azt mondja Pál, tudom, kinek hittem. És ez a tudom, kinek hittem, ez el tudja fogadtatni velünk a helyzetet. Nem azt kérdezi majd az ember, hogy miért, hanem megkérdezzük az Istentől azt, hogy Uram, mit akarsz megmutatni? Mire akarsz tanítani? Mire akarod a figyelmemet felhívni? Mi az, amit szeretnél ebben a helyzetben velem tenni, általam cselekedni? Felmerül bennünk ez a gondolat, ezek a kérdések, amikor benne vagyunk egy helyzetben? Milyen az emberi természet? Hát igen, lázadó, ez természetes, sajnos ez az emberi természet, de nem csak lázadó, hanem ha belekerülünk egy helyzetbe, akkor mit szeretnénk? Azonnali szabadulást. Azonnali szabadulást. És azt mondja az Isten, hogy én engedlek egy kicsit ebben a helyzetben, hogy tanítsalak. Mit kéne kérnünk? Erőt az elhordozáshoz. Hogy megértsük, hogy mit akar megtanítani az Isten számunkra. Nem kérdőjelezni meg, hogy az Isten jól vezette bennünket. Nem kérdőjelezni meg azt, hogy vajon az Isten miért engedi meg, szükségem van erre, mert miért pont megint én szenvedek. Nem tudom, tudatosítjuk mi azt, hogy ami történik a mi életünkben, minden az Isten tudtával történik? Néha emlékeztetni kell magunkat erre. Néha emlékeztetni kell magunkat, hogy bármilyen helyzet is van, valamiért az Isten megengedte. Ha megengedte, akkor valami célja van ezzel. Tanítani akar. Az én hitemet növelni akarja. Erősíteni akar. És az én életemen keresztül esetleg másokat is tanítani akar. Ahogy én el tudom hordozni, ahogy én ebben a helyzetben tudok reagálni ezekre a dolgokra. Pál is sok mindent nem értett, vagy később értett meg, vagy egyáltalán nem értett meg, de egyben biztos volt. bármi is történt vele, ő tudta, hogy kinek hitt. Nekünk is szükségünk van erre a nagyon nagy hitbizonyosságra. Ennélkül nem tudunk megállni az utolsó időben. És ki kell mondani azt, hogy a mi ellenségünk egyetlen célja, hogy elbizonytalanítson bennünket. Könnyen megy az ember elbizonytalanítása? Sokszor gondolok arra, hogy bizony hiába van az, hogy az embert kimentette az Isten, és ezekre úgy vissza tud emlékezni, de ezeket ismételgetni kell, hogy erő származhasson ezekből a helyzetekből, hogy erősödni tudjunk abból, hogy ha az Isten ekkor is megszabadított, akkor sem hagy magunkra. Szeretnék a bizonyságtételek 5. kötetéből, az 578. oldalról egy mondatot felolvasni. Minden olyan ember vallásos életében, aki végül is győzelmet arat, nyomasztó bizonytalanságok és megpróbáltatások zajlanak le. Még egyszer elolvasnám. Minden olyan ember vallásos életében, aki végül is győzelmet arat, tehát minden olyan ember, aki győzelmet arat, mit mond? Nyomasztó bizonytalanságok és megpróbáltatások zajlanak le. Mit akar ezzel megértetni velünk? Hogy nem állandóan napfényben van a mi útunk. Néha mélységeken, néha ködön, néha sötétségen vezet át. Azt mondja, nyomasztó bizonytalanság és megpróbáltatáson keresztül vezet át. De mibe kell nekünk bizonyosnak lenni? Hogy bár itt vagyunk, ebben a helyzetben, pillanatnyilag nem látunk megoldást, de valaki fölöttünk vigyáz ránk, és adni fogja a megoldást, a lehetőséget. Sátán megpróbálja a legkülönbeket is, és elbizonytalanít mindenkit, akit csak lehet, ki akarja kezdeni a mi hitbeli meggyőződésünket. Szeretném, ha a Bibliából példát mondanánk, hogy ki is volt ilyen, akit próbált ugye a nagyok közül, akiket megörökített számunkra az ige, bizonyosságot nyerni. Köszönöm, igen. Jobb. És még? Dávid. Ábrahám, így van. Ugye Illés, és mondjunk egy új szövetségi személyt is. János, Keresztelő János. Így van, köszönöm. Ugye tudjuk jól, hogy kije is volt Keresztelő János Jézusnak? Útkészítője. Ugye így fogalmazza az ige, hogy útkészítő. Mégis, amikor tehát megjelenik Krisztus a színen, akkor mit is kérdez tőle Keresztelő János? Így van. Hogyan reagált erre Jézus? Ha mi ilyen helyzetben lennénk, mit mondanánk a másiknak? Persze, hogy én vagyok, és akkor elkezdenénk bizonygatni, ugye bizonyos tetteinkkel, hogy mi vagyunk. Jézus mit tett? Köszönöm szépen. Így van, így van. Hagyta, hogy a tanítványok lássák, hogy ő mit tesz, és aztán mit mondod, hogy menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak. Talán ezt azért is gondoltam megemlíteni, olyan sok bizonytalanság vesz bennünket körül sokszor. Nem csak az egyéni saját életünkben, hanem gyülekezeti, egyházi életünkben is. És én nekem ez olyan sokat adott, ahogy Jézus tanította Jánost. Nem írta le, nem oktatta ki, hanem bemutatta, hogy ő ki valójában. És én hiszem azt, hogy a mai világban is, ha tele vagyunk bizonytalansággal, ha tele vagyunk szorongással, félelmekkel, nem látunk tisztán, de ha Krisztushoz megyünk, ha az Istenhez megyünk, és tőle kérjük az útmutatást, a bizonyosságot, Tőle kérjük a tanácsot. Nem hagy magunkra. Mostanában nekem nagyon-nagyon sokszor, egy nagyon jó példa, és nagyon sokszor emlegetem Gedeont. Most vannak olyan szakaszok, amikor én is ilyen vagyok. Igen, nekem kell, hogy a gyapjú vizes legyen, a mező száraz, és nekem kell az, hogy a mező vizes legyen, és a gyapjú száraz. Én hiszem, hogy ez nem bűn. Hiszem, hogy az Isten arra vár, hogy tanácsolhasson bennünket. Hiszem, hogy az Isten arra vár, hogy végre megvilágítsa előttünk az utat, és eljussunk arra a hitbizonyosságra, amire eljutott Pál is, hogy mi is ki tudjuk mondani, hogy bármi történik is. Emberek jöhetnek, mehetnek, emberek mondhatnak, visszavonhatnak dolgokat, de egy bizonyos, én tudom, kinek hittem. Együttérző, szeretetteljes az Isten mi hozzánk, és még egyszer erősítenélek benneteket, bármilyen kételyetek van, bármivel kapcsolatban, kérdezzetek, és az Isten válaszol. Keressetek, és megtaláljátok, zörgessetek, és az Isten megnyitja. Én hiszem azt, hogy eljött annak az ideje, hogy menjünk az Istenhez, és kérjük az Istentől. Hadd kérdezzem meg, ha mi ismerjük az ígét, és nagyon jól ismerjük az ígét, ez az íge ismeret egyenlő a hit bizonyossággal?
Nem.
És miért nem? Szeretném hallani tőletek, hogy miért nem elég, ha én ismerem A-tól Z-ig az ígét. Köszönöm szépen. Így van. Ha nem élem meg, ha nem teszem magamévá, ha az én életemben nem válik valósággá az íge, akkor nincs csak ismeretem. Hitbizonyosságom nincs. Akkor válik hitbizonyosságá, ha megélem. Ha az életemben valósággá válik. Ha megvalósítom ezeket, ekkor fogjuk tudni azt kimondani, amit Pál, hogy tudom, kinek hittem. Mit mond Jakab apostol? Amit te is mondtál. A hit, ha nincsenek cselekedetei, megholt önmagában. Nem lehet úgy hitbizonyosságra jutni, hogy ismerem az ígét, de nem élem. Holt íge. És nagyon vigyázni kell erre is, mert Ellen White azt írja, hogy minden egyes íge, amit meghallottunk és megértettünk, de az életünkben nem válik valósággá, hova vezet? A szív megkeményedéséhez. Nagyon kell vigyázni erre is. Szeretnék még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már az életetekben azt, hogy úgy éreztétek, hogy lerendeztétek a ti bűneiteket, vagy a ti gyengeségeiteket, vagy azt, amivel megszomorítottuk az Istent, és hogy mégis ott van bennünk az időközönként az az érzés, hogy úgy érezzük, hogy nem fogadott el bennünket az Isten. Úgy érezzük, hogy valami miatt nem érezzük az Isten bocsánatát. Nem tudom, voltatok már ilyen állapotban? Ha nem, akkor adjatok hálát az Istennek, szörnyű érzés, de lesztek. Megmondom miért. Melyik is az az állapot, amin mindenkinek keresztül kell mennie? Nagyon jó, hangosabban. Jákob éjszakája. Jákob éjszakája. Milyen is ez az éjszaka? Sötét, így van, sötét és küzdelmes. De Ellen White azt írja a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy az Isten azért tudott megbocsátani Jákobnak, mert ő már előre bocsánatot kért az ő bűnéért. De van egy ellenségünk, aki mit szeretne elhitetni velünk? Hogy az Isten nem bocsát meg, hogy akkora a vétked, és te nem rendezted le a vétkedet. Ugye ez az a bizonyos Jákob éjszakája, amikor már nincs az ember számára közben járó, amikor már nem lehet a bűnöket lerendezni, és jön a mi ellenségünk, és gyötör bennünket, és ott van bennünk, ugye felkelti a bűntudatot, és ezáltal gyötör, hogy méltatlanok vagyunk az Isten bocsánatára. Azt hiszem, hogy ha ezt így, ilyen értelemben gondoljuk végig, akkor megértjük, hogy Jákob, amikor rájött, hogy kivel küzd, miért szakadt fel a lelkéből az a mondat, hogy nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz. Ott értette meg az igazán, hogy mennyire szüksége van az Istenre. A Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy eljussunk arra a hitbizonyosságra, bármilyen sötét is az az éjszaka, bármennyire is gyötörtetünk, valamit meg kell tanulni. Ha mi őszintén az Isten elé visszük a mi gyengeségeinket, a mi félelmeinket, a mi szorongásainkat, és kérjük az ő megbocsátó kegyelmét, bizonyosnak kell lennünk abban, hogy az Isten megbocsátott. És ebben nem szabad kételkedni. Nem szabad engedni, hogy Sátán elbizonytalanítson bennünket. Ott kell lenni mindig annak a hitbizonyosságnak, hogy bár sötétben látok, bár nem látok napfényt, még csak reménysugarat sem, úgy érzem, hogy összenyom a terhe ezeknek, de ott van bennem az, hogy tudom, kinek hittem. Bocsánat, itt leírtam tulajdonképpen, hogy mit is ír Ellen White, ha nem bánta volna meg a korábban a bűnét, nem tudott volna megállni. És az üzenet az ifjúságnak a 78. oldaláról kivonatosan szeretnék egy pár mondatot felolvasni. Ugye még annyit azért elmondanék, hogy még azt is próbálja Sátán elhitetni az emberrel, hogy az Isten nem fogja védelmezni, nem fogja megóvni, nem fogja körülvenni az ő kegyelmével az embert, és annyira próbálja ezzel gyötörni, hogy tényleg a kétségbeesés határán áll az ember ebben az állapotban. Azzal fogja támadni, hogy emlékezteti ugye a bűnökre, de nekünk ott kell lenni, bennünk ott kell lenni annak a tudatnak, hogy nincs elrendezetlen. Hadd kérdezem meg, honnét tudja az ember, hogy elrendezte-e minden bűnét? Igen, de azért van egy ellenségünk, ezt ne felejtsük el, hogy ha nem is hozza vissza, Sátán mindig kísérteni fog ezzel. Honnét tudja és érzi az ember, hogy lerendezte ezeket? A békesség, így van. Így van, köszönöm szépen, de azt is mondja, ugye az ember mikor kéri, hogy mutasd meg nékem, mert ezt kérhetjük, hogy a gyengeségeinket, a bűnünket, és amikor az Isten megmutatja, és mi lerendezzük, akkor van mitől félni az embernek? Nincs mitől félni, így van. És most olvasnám az üzenet az ifjúság 78. oldalai között kivonatosan. Bár Jézus ismeri múltunkat, mégis megbocsátja bűneinket. Ne hozzunk hát szégyent rá, hogy szeretetében kételkedünk. Tehát mit mond? Ne tegyük ezt, hogy szeretetében kételkedünk. Ha ő azt mondta, akkor nekünk el kell hinni. A bűnösség tudatát le kell raknunk a kereszt lábához, különben elmérgezi az élet forrásait. Még egyszer mondanám ezt a mondatot. A bűnösség tudatát le kell raknunk a keresztlábához, különben elmérgezi az élet forrását. Tehát mire veszi a bátorságot Sátán? Hogy mérgezzen bennünket. Le kell rakni a... Nagyon érdekes, miért is imádkozhatunk? Nem csak a bűneinkért, hanem, hogy a bűn tudatot vegye el az Isten. A bűnünk tudatát. A bűnösség tudatát le kell raknunk, mert különben tényleg megmérgezi. Ha Sátán rád zúdítja a fenyegetéseit, fuss előle, és nyugtasd meg lelkedet Isten ígéreteivel. Tehát mit mond? Ha sötétség vesz körül, ha mélységben vagyunk, ha úgy látjuk, hogy összenyom bennünket minden, és nem látunk egy pici csillanást sem a reménységnek, emlékeztessük magunkat az ígéretekre, mert az ígéret mindenkinek szól. Bár a felhő sötét lehet, de ha betölti a menny világossága, akkor fényessé válik, mint az arany, mert az Isten dicsősége ragyogja át. Nem a magunk hitébe kell bíznunk, hanem Isten ígéreteiben. Ugye ez is milyen különösen hangzik, mindig úgy van az ember, hogy hát én hiszek, akkor ez minden. És mit mond? Azt mondja, nem. Nem ebbe kell, hanem Isten ígéreteiben bízzunk, hogy a mi hitünk erősödni tudjon. Ha megbánjuk a múltban elkövetett törvényszegéseinket, és elhatározzuk, hogy a jövőben engedelmesek leszünk, higgyünk abban, hogy Isten Krisztus érdemeiért elfogad és megbocsátja bűneinket. Néha azonban homály és csüggedés üli meg a lelket, és elmerüléssel fenyegeti, de ne dobjuk el bizodalmunkat. Szemeinket Jézusra kell szegeznünk, érzelmeinkre való tekintet nélkül. Mit mond? Érzelmeinkre való tekintet nélkül. Mennyire befolyásolja az embert a hangulata? Igaz? Azt mondja, bármit érzel. Erre ne tekints, érzelmeinkre való tekintet nélkül Jézusra kell szegeznünk tekintetünket. Nagyon érdekes, egyszer olvastam egy könyvben, hogy azt tanácsolják az imádkozónak, hogy ne leszegett fejjel imádkozzunk. Emeljük fel a mi fejünket, és úgy imádkozzunk. Nem tudom, gondolkoztatok már ezen, hogy miért tanácsolják ezt? És ez mit ad, ha menny felé tekintünk? Reménységet, ígéretei. És ha lefele tekintünk, mi húz le? A nyomorult állapotunk. Sátán igyekszik levenni tekintetünket az Istenről, hogy még nyomorultabbul érezzük magunkat. Azt mondja, iparkodjunk minden felismert kötelességünket teljesíteni, és nyugodjunk meg Isten ígéretében. Jó lenne, hogyha tényleg erre ez lenne a tudatunkban, hogy az Istenhez mentem, az Istennél letettem, és az Isten megbocsátott, és ez a reménység megmaradjon bennünk. Folytatom az idézetet. Néha elfog bennünket érdemtelenségünk mélységes tudata, és ez félelmes remegéssel hullámzik át lelkünkön. Ez azonban nem bizonyítéka annak, hogy Isten megváltozott volna irányunkban, vagy mi ő iránta. Tehát mit mond? Néha elfog bennünket az érdemtelenségünk tudata. Volt már ilyen érzésetek, amikor úgy éreztétek, hogy méltatlanok vagytok, hogy az Isten közelébe jöjjetek? És azt mondja, hogy ne, ezzel ne foglalkozzunk. Ezt nem szabad, hogy engedjük. Nem bizonyítéka annak, hogy Isten megváltoztatta volna irányunkban a véleményét, vagy mi változtunk volna meg. Ellenségünk van. És ez az ellenség el akarja hitetni, hogy az Istennek nem vagyunk fontosak. Soha se törekedjünk kedélyünk felcsigázására, hogy bizonyos érzelmeket váltson ki bennünk. Lehet, hogy ma nem érzed azt a békét, örömet, amelyet élveztünk tegnap. De ragadjuk meg hitben Krisztus karját, bízzunk benne teljesen, mind a fényben, mind a homályban. Tehát mit mond? Lehet, hogy ma nem érezzük. Ne akarjuk állandóan érezni azt a bizonyos érzést, hogy Jézus ott van, mert a mi ellenségünk igyekszik, hogy távolság legyen köztünk és az Isten között. De azt mondja, mit mond? Bízzunk benne teljesen, mind a fényben, mind a homályban. Az Isten nem akar elhagyni bennünket. Az Isten szeret bennünket. És sajnos ki kell mondani, hogy erre az embernek állandóan emlékeztetni kell önmagát. Mert ha nem tesszük, Sátán győzni tud felettünk. Nem szabad az érzelmeinket összekeverni a hittel. Sátán megpróbál bennünket érzelmekkel eltávolítani az Istentől. Ne engedjük. Az érzelmek nem jó tanácsadók és vezetők. Az egyszerű, igaz hitet szem elől tévesztik, és így lelkükre sötétség borul. Tereljék el gondolataikat önmagukról, elmélkedjenek Isten kegyelmén és jóságán. Számlálják elő Isten ígéreteit, és azután higgyék egyszerűen, hogy Isten teljesíti minden jó ígéretét. Ne csüggedj, ha szíved kemény is, és minden akadály, benső ellenség csak azt mutatja, hogy mindinkább szükséged van Krisztusra. Ezt még egyszer elolvasnám. Ne csüggedj, ha szíved kemény is. Hányszor belekeseredünk, nem csak a saját szívünk keménységébe, hanem ha szeretteink közül valakit kemény szívűnek látunk, mit mond? Minden akadály, benső ellenség csak azt mutatja, hogy mindinkább szükségünk van Krisztusra. Tehát ha úgy érezzük, hogy ebben az állapotban vagyunk, még jobban menjünk az Istenhez. Krisztus azért jött, hogy elvegye a kőszívet, és 20 szívvel adjon helyette, tekints fel Krisztusra, és kérd különös kegyelmét, hogy sajátos hibáid legyőzhesd. Nagyon kellene arra vigyázni, hogy ne engedjük meg Sátánnak, hogy a mi hitünket kikezdje. Tudjátok, amikor arról olvastam Ellen White írásaiban is, és az ígében is, hogy a ti testvéreitek lesznek a ti legnagyobb ellenségeitek, sokáig nem értettem. Aztán 75-ben bizony döbbenetes volt számomra ennek a megtapasztalása. Nem lesz most sem máshogy. Ha eljön az az idő, amikor kezd ketté válni az Isten népe, ugye a látható és a láthatatlan része az Isten népének, akkor ki kell mondani azt, hogy bizony ott lesz az is, hogy azokat és azokra, akiket tényleg szerettünk és felnőztünk, azt mondja, közöttünk lesznek, akik engedik, hogy Sátán használja őket. Ne engedjük, ne próbáljuk ezeket a helyzeteket megmagyarázni, ne meneküljünk az Istenhez. Ez az egyetlen út. Ha ilyen helyzetek vannak, ezek be fognak következni, jövendőlések, nem mi találtuk ki. De azt mondja az Isten, hogy Krisztus azért jött, hogy elvegye a kőszívet, 20 szívet adjon, tekintsünk fel rá, és különösképpen adja az ő kegyelmét. Az örökkévaló Istent nem elégítené ki, hogy azoknak, kik fiát szeretik, kevesebb áldást nyújtson, mint fiának. Tehát mennyire szeret bennünket az Isten? Azt mondja, hogy nem elégíti ki, hogy azoknak, akik fiát szeretik, kevesebbet adjon, mint a fiának. Biztos, hogy emlékeztek rá, a Jézus élete 39. oldalán olvastam fel itt egyszer, hogy mit is adott Jézus kezében az Isten? A menny minden kincsét. Mire adta? Azt mondja, itt van vidd és kinek? Az embernek, az emberért, hogy az ember válassza a jót. Mindent Jézussal együtt az Isten az ember megmentésére adott. És mit mond itt az ige, az alapigénk? Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy az ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Még szeretnék röviden kitérni. Mi ez a kincs? Mi ez a kincs, amit meg tud őrizni a manapra? Az élet? Milyen élet? Ami megváltott életünk. Így van. Ez az a kincs, amit meg tud őrizni. Mit viszünk magunkkal ebből a földi világból? Dehogy nem. A jellemet. Így van. Ami megváltozott életünket, amit ő meg fog őrizni a manapra. Szeretnék a korintusi második levélből, Korintusi második levél 4. fejezetéből egy ígét felolvasni. Korintusi második levél 4. fejezetéből a 6. és a 7. verset olvasom. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. És ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy az erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Tehát mit mond ez az íge? Ki tudja csak megőrizni a mi életünket? Az Isten. Miért? Mert ennyire törékeny. Mibe van a mi életünk? Azt mondja, cserépedénybe. És a cserépedény, hogyha nincs egy biztos őrzője, összetörik, tönkre megy, elreped, eltörik, semmivé válik. Az embernek ez az egyedüli kincse, és amit mond itt a Pál, hogy ő nála letett kincsét meg tudja őrizni. Semmink nincs ebben az életben. Ugye gyűjthetünk vagyont, gyűjthetünk bármit, nem viszünk magunkkal. Úgy fogunk elmenni, ahogy jöttünk. De hogy mennyire fontosak vagyunk az Istennek, a 14. Zsoltárból azt olvassuk, hogy letekint az égből, hogy van-e értelmes Isten kereső. És mit is mond egy másik helyen az ige, Jób 28. 10. versének 2. része? Minden drága dolgot meglát az ő szeme. Tehát mit mond az ige? Hogy az Isten letekint, és a mi kincsünket, a mi életünket, azt mondja, minden drága dolgot, amiért ő meghalt, akiket ő meg tudott váltani. Meglát az ő szeme. Malakiásnál mit mond az íge? Ül, mint ötvös, és ezüst is szogató. Így van. Azt mondja, nem elégszik meg azzal, hogy megtisztít, meg is fényesít bennünket. Pál tudta, hogy ő meg fog halni, azaz, hát ugye befejeződik az élete, és mit mond? Fájlalta? Szomorú volt? Belekeseredett? Nem. Az élet, amit élt, ő végig tekintett. Hogyan is mondja az íge? A futásomat.
Elvégeztem, akit megtanultam.
És végezetül?
Eltéltetett nékem.
Ugye ez az íge is azt mondja ki, hogy amit az Isten tőle elvárt, ő annak eleget tett, igyekezett. És megvan az a hit bizonyossága, hogy eltétetett számára az élet koronája. Jó lenne, hogyha ezt mi is kimondhatnánk, eljutnánk oda, ahova Pál eljutott. És befejezésül szeretnék egy igét felolvasni a korintusi első levélből, és ott a 15. fejezetből olvasnék egy pár ígét, az 51. verstől. Ímé titkot mondok néktek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz íge, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgaiban mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten, és ezekről ne feledkezzünk el. Az ellenség próbál tönkretenni bennünket. Az ellenség próbálja elhitetni, hogy hiába valóság reménykedni az örök életben. Az Isten pedig mit mond? Azt mondja, hogy ő szemmel tartja, ő figyeli az övéit, és kész segíteni az övéinek. Ő azt akarja, hogy mindannyiunknak meglegyen az a hit bizonyossága, ami Pálnak is megvolt. Tudom, kinek hittem. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten eljutni ide, hogy akik itt vagyunk, mindannyian ott lehessünk az örök életben. Egymásra nézve emlékezzünk arra, amit Pál is kimondott, hogy mi tudjuk, hogy kinek hittünk. És azért, mert mi kapaszkodtunk ebben a hídben, és jártunk ezen az úton, az Isten örök élettel ajándékozzon meg mindannyiunkat, és ajándékozott meg. Kívánom azt, hogy mindannyian elérjük ezt a célt, és szerezzük meg az Istennek azt az örömöt, hogy engedjük, hogy mindaz a jó, amit ő elkészített számunkra, ami életünkben megvalósulhasson az ő kegyelméből. Amen. Mindenható atyánk, hálás szívvel jövünk eléd, és megköszönjük neked, hogy Pál mondásán, Pál kijelentésén keresztül bennünket is erősíteni akarsz. El akarsz bennünket is oda juttatni, hogy meglegyen az a hit bizonyosságunk, hogy bármi is történik körülöttünk, nekünk megvan a mi meggyőződésünk, megbizonyosodtunk, hogy tudjuk, kinek hiszünk, mert te ott vagy mindig mellettünk, mert kész vagy tanácsolni, utat mutatni, előre mutatni azon az úton, amit elkészítettél számunkra. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy felhívod arra a mi figyelmünket, hogy a mi ellenségünk ebbe nem akar belenyugodni, és bennünket el akar csüggeszteni. Azt akarja, hogy a mi tekintetünket levegyük rólad, és engedjük, hogy ez a bizonytalanság köde körbevegyen bennünket. Mennyei atyánk, kérünk, segíts nekünk, hogy fel tudjuk emelni a mi fejünket kezeinkkel együtt te hozzád, tőled várni, hozzád jönni, és köszönjük, hogy te mindezeket meg akarod adni az embernek. Istenünk, add, hogy a mi hitünk lépésről lépésre erősödjön. Segíts abban, hogy megtanuljunk sötétségen, nehézségeken keresztül is, abban a hit bizonyosságban élni, hogy semmi nem történik a te tudtod nélkül, mindent, ami javunkra tudsz fordítani. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük azt, hogy te látod mindannyiunk életét, küzdelmét, és te azt szeretnéd, hogy győzelemre tudj segíteni. Add, hogy engedni tudjunk te neked. Istenünk, add, hogy mindaz a jó, amit te elkészítettél számunkra, az beteljesedhessen a mi életünkben, és örömödet találhasd mindannyiunk életébe. Köszönjük, hogy kérhettük tőled, hogy jöhettünk hozzád, és kérünk téged, áldjál meg mindannyiunkat, a te erőddel, a te kegyelmeddel, és add, hogy ne adjuk fel a harcot, a küzdelmet. Segíts bennünket, Istenünk, hogy mindig a jobbik részt tudjuk választani a Jézus nevében. Amen.